Kezdjük azzal a beszélgetésünket, hogy pontosan milyen területeket foglalnak össze ebben a kiadványban.
A mazáradó brosúrája vagy adókalauza, amit valóban most már 12. alkalommal adunk ki. Gyakorlatilag egy összehasonlítás tett lehetővé a közép-kelet-európai régió országait illetően. Ez alapján a befektetni vágyó piaci szereplőt meg tudják nézni, hogy mondjuk társasági adózás szempontból, transferás szempontból, áfa szempontból, vagy akár a éreket terhelő adók szempontjából, mivel kell számolniuk, hogyha a régió egyes országaiban befektetnek.
Alapvetően mit mondaná az idei évben? Milyen fő, úgymond sláger témák vannak, mondjuk az előző évekhez képest? Van-e valami újdonság, valami olyasmi, amiről eddig nem volt szó, most pedig érdemes beszélni róla?
Sok mindenről lehet beszélni. Az egyik fontos tényező, ami ugye sokakat érdekel, az mindig a béreket terhelő adóknak az alakulása. És itt egyrészt azt látjuk, hogy nem feltétlen van nagyon változás, nagyon ország már lecsökkentette a járulékokat, amennyire csak lehetett. Magyarország itt nagyjából a középmezőnyben található, és ez nem is változott, tehát hogyha megnézzük, hogy az adott munkabérből mekkora összeg vándorol a költségvetésbe adók járulékok címén, a teljes bértöltséghez viszonyítva százalékosan, akkor azt látjuk, hogy nagyjából 40%. Ez átlagos. Ami viszont nagyon eltér a régió országaiba, és az újdonság ugye az infláció hatása, ami a tavalyi évben eltérő mértékben, de mindenhol jelen volt. Azt mondhatjuk, hogy régióban átlagosan olyan 9%-os infláció volt, miközben az átlag bérek meg olyan 10%-kal emelkedtek. De ez csak átlagosan igaz, hogyha ránézünk a konkrét országokra, akkor azt látjuk, hogy hihetetlen nagy eltérések vannak, tehát például Lengyelországban, ahol kb. 11% volt az éves infláció, viszont az átlagos bérek azok közben 25%-kal tudtak emelkedni, ott azt mondhatjuk, hogy a munkavállalók jól jártak, mert emelkedett az életszínvonal, tehát összességében a reál bérek meg tudták haladni az infláció mérték. És ugye vannak olyan országok, és sajnos Magyarország hát listavezető ebből a szempontból, ahol pedig éppen ellentétes a helyzet, ugye nálunk volt egy 17,5%-os infláció a tavalyi évben, és ezzel szemben a bérek hiába emelkedtek nominálisan 11%-kal, ugye összességében ez nem tudta ellensúlyozni az infláció hatását, tehát nálunk csökkentek a reálbérek. Ez volt egyébként Csehországban a helyzet. Ausztriában is hasonló volt a helyzet, de nagyon sok országban viszont azt látjuk, hogy tudott nőni az életszínvonal.
Egyébként ez a Magyarországra jellemző 6,5%-os reálbércsökkenés, ez ebben az összevetésben mennyire szerepel a rangsor legalján? Szóval ennél voltak gyengébb adatok, vagy ez van a legalsó pozícióban?
Sajnos ennél gyengébb adatokhoz már Közép-Ázsiába kell menni. Tehát Kazahsztánban és Üzbegisztánban még rosszabbul jártak a munkavállalók, de a versenytársaink közül, tehát itt a közép-kelet-európai régióban valóban a magyar érték a legrosszabb.
Érdemes szerintem még egy másik fontos témáról beszélni, hogyha már pont Magyarországot említettük. 2024. januárjában az Egyesült Államok és a Magyarország közötti adóegyezményt megszüntették, amely ugye nehezíti és drágítja ezt a gazdasági együttműködést, amely eddig a két ország között jelen volt. Ez mennyiben lesz kihatással mondjuk az idei évre, és ez mennyiben jelenik meg az önök idei összefoglalójában?
Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon sajátos helyzet, és mindenképpen megjelenik, és beszélni is kell róla, hiszen az gyakorlatilag példátlan, hogy egy olyan kiterjedt nemzetközi adóegyezményrendszerrel rendelkező ország, mint Magyarország, ugye több mint 80 adóegyezményünk van, és hogy pont azzal az országgal, aki az egyik legfőbb befektetőnk, az Egyesült Államok, ne legyen kettős adós egyezmény, hát ez nem csak sajnálatos, hanem szinte példátlan is. Úgyhogy ez biztos, hogy rányomja a bélyegét a gazdasági együttműködésre. Én azt mondom, hogy azokat a cégeket érinti leginkább, akiknek valamilyen befektetéseik vannak az Egyesült Államokban, tehát onnan kapnának például osztalékot, kamatot, stb. Vagy pedig oda nyújtanak szolgáltatást, tehát adott esetben mondjuk szoftverfejlesztő cégek, vagy más cégek, akik számláznak az Egyesült Államok irányába, ők azzal találkoztatnak, hogy adott esetben 30% forrásadót fognak levonni az őket megillető összegből. Visszafelé jobb a helyzet, mert Magyarország nem alkalmaz ilyen forrásadókat, függetlenül attól, hogy van-e egyezmény a két ország között, vagy nincs. Mondom még egyszer, ez a Magyarországból az Egyesült Államokba irányuló befektetéseket és az onnan származó jövedelmeket fogja sújtani.
Egy másik fontos téma, ami 2024 januárjához köthető egyébként pont Magyarországon, ez a globális minimumadó, ami szintén ugye gondolom egy kiemelt téma az idei évben. Ez milyen figyelmet kap ebben az áttekintésben? Mit kell itt kihangsúlyozni, főleg, hogyha mondjuk Magyarország szempontjából nézzük?
Igen, a globális minimumadó az egy teljesen új elem ebben az elemzésben, hiszen a 2024 január 1-től kötelező egyébként az Európai Unió tagállamainak bevezetni, de nem csak az Európai Unió, hanem más államok állnak a sorba, és hasonló szabályozást vezetnek be, úgyhogy ez teljesen új elem, és az adókalauzó Magazinban egy külön oldalt szenteltünk neki, hogy összehasonlítsuk azt, hogy milyen sajátosságok vannak, hiszen a keretrendszer adott, azt mindenkinek követnie kell, de azért vannak eltérések. Ugye Magyarországon is vannak sajátosságok, az egyik, ami örvendetes hír, hogy amikor ezt a globális minimumadót, ugye ami 15%-ot jelent, 15%-ot kell elérniük az érintett vállalkozásoknak. Amikor ezt számolják, hogy mennyi az effektív adókulcsuk, akkor nem csak a társasági adót, meg az úgynevezett Robin Hood adót tehetik figyelembe, hanem a helyi iparűzési adót, meg az innovációs járulékot is. Ez nagy eredmény, meg nagy könnyebbség, mert így azért van esélye arra, hogy a 9%-os rendkívül például alacsony társasági adó ellenére is sok cégnél lehet, hogy a globális minimumadó miatt nem kell extra fizetési kötelezettséggel számolni, mert az iparűzési adóval együtt akár meg is lehet a 15%.